Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, aki ezúttal is csatlakozik a műsorhoz. Szép és jó nyarat kívánok! A vírusveszély már hála jó Istennek nincs közvetlenül, készültség még van, mert azért a vírus, ha minimálisan is, de jelen van. A fő feladat most talpra állni, elsődleges az emberi élet és az egészség, és emellett a mindennapi megélhetésünk, a gazdaságnak a talpraállítása. Valójában ezt nagyon megkönnyíti az a felelősségteljes magatartás, amelyel a hatóságok is és a magyar lakosság is mindnyájan igyekeztünk pozitíve jól kezelni és felelősségteljesen a nehéz időket. Most talán szép nyár elé nézünk, persze sem a meteorológiát nem tudhatjuk, hogy milyen lesz a nyár, és hát levelű békához se fordulunk. De reméljük, hogy szép lesz. A mai nap arról szeretnék beszélni, hogy a településeink hogyan fejlődhetnek, a turizmus, a vendéglátás, a közlekedés összefüggéseiről és adatairól néhány szót, és azt, hogy milyen nyár elé nézhetünk, tervezzünk, hogy jó és szép legyen a nyarunk, és egyúttal felelősségteljesen tartózkodjunk a vírustól, ugyanakkor szépen éljük meg szabadságunkat. Az első gondolat ugye, hogy sokkal többen fogunk Magyarországon nyaralni, pihenni, mert az a helyzet, hogy a biztonság igénye és a magyar tájak szépsége, a magyar történelmi városok és az életünk, életmódunk újra tervezése is, hogy sok-sok közlekedés dugók helyett újra értékelünk és szépen éljük meg a nyarat és a pihenés valódi felüdülés, töltekezés és ne veszélyforrás legyen. Ez a nyár nyilvánvalóan a hedonizmus helyett a valódi értékek felfedezésére, erősítésére, megélésére késztet minnyájunkat. És ebből a szempontból talán nagyon tanulságosak voltak az elmúlt hetek, hónapok. Mindenek előtt több dologról is szó van. Az egyik ugye a gazdasági talpraállás, mit tegyenek és tehetnek a városok, települések, a beruházók oldaláról, tehát a kínálat, a szolgáltatások oldaláról, és a másik oldaláról, amelyet azért elsősorban szeretném a megközelítésben alkalmazni, hogy mit várhatunk, tehát mi fogyasztók, mire építsünk, bár én nem elsősorban a fogyasztásra helyezném a hangsúlyt, hanem a nyár szép megélésére. És ez egyben nem csak a pénzügyektől függ, de attól is. Na most kérném szépen, itt rögtön van a kérdés, ugye közgazdaságilag, hogy hogyan is állunk a megtakarításunkkal és a költekezésünkkel. Hát a megtakarításunkra azért van szükség, hogy az a biztonságunkat szolgálja egyénnek és társadalomnak egyaránt, tehát nagyon fontos a megtakarítás, hogy ne éljük fel utolsó fillérig a bevételeinket. A második pedig ugye a költekezés, nevezetesen az a fogyasztási impulzus, amelyet a költésünk a gazdaságnak jelent. Tehát látjuk, hogy egy értékalapú társadalomban mind a kettő fontos, az egészséges pénzügyek és ugyanakkor az értelmes szabadidő elköltése pénzben, időben és legfőképpen értékekben megélve. A munka is újra szerveződik valószínűleg, látjuk ennek a jeleit, hogy a távmunka pozitívumai remélhetőleg megmaradnak, de ugyanakkor látjuk a korlátait is, tehát hogy mindazok, akik a gazdaság helyzetében visszavonultak, vagy visszavonulásra kényszerültek, ugye távmunka, az is újraértékelődik, tehát a pozitívumai és a negatívumai egyaránt hatni fognak a jövőbeni életünkre. Ami a teljesítményeket illeti, a települések, városok szerepét magyar hazánkban, a turizmus vendéglátás talpraállását és újbóli fejlődését, itt erről szeretnék néhány szót mondani. Az egyik, hogy az eladó ebben az esetben, ugye a városaink, településeink, üdülőhelyinknél, az eladó nem egy terméket ad el, hanem magát a település intézményeit, értékeit, vonzerejét, tehát szolgáltatásokat nyújt. Na most kik a vevők? A vevők maga a helyi lakosság elsősorban, én úgy ítélem meg, hogy minden város, minden falu, üdülőhely akkor fejlődhet legjobban, ha a helyi lakosság otthon érzi magát, ha a helyi lakosság érzi a saját fontosságát környezetének megóvásában, a szolgáltatások nyújtásában, és megéli az adott vidékhez, városhoz történelmi helyhez, üdülőhelyhez való kötődését. A második a látogatók, ez már ugye mi vagyunk minnyájan, akik elutazunk valahová, és szeretnénk minél több és jobb élményt gyűjteni. De úgy adják el nekünk ugye a települést, hogy az közben megmarad, és gyarapodik, bevételei lesznek, tehát nem olyan, mint az áruk eladása, adásvétele, hogy az eladó eladja, a vevő megvette, és utána elviszi. Hanem a település ott marad, a jövedelmek révén fejlődik, tehát egy fontos impulzus. És ez egyben a helyi lakosság és a látogatók közötti érdekközösséget, érdekkapcsolatot is jelzi, egymásra találásokat. A harmadik ugye a beruházók, fejlesztők, hogy hát ha fejlődik egy település, akkor szívesen megy oda a tőke, új munkahelyeket létesít, beruházásokat és fejlesztést. Persze, ugye itt is vigyázni kell a település arculatának megvédésére, a természeti környezet védelmére és mindazokra az értékekre, amelyek a gazdaságon túlmutatnak, a természeti értékek megóvása, gyarapítása. A következő gondolat az lenne, ugye ennek kapcsán, hogy valójában a települések között, városok, üdülőhelyek között is erős verseny van, és még inkább lesz. Hát ugye az élhetőség szempontjából, ez nem csak az idegeneket érinti, hanem elsősorban az ott élőket, legelsőként. Aztán a vonzerő, és harmadszor a hasznosulás, tehát a gazdasági megtörülés szempontjából. Az 1980-as évek elején frappánsan fogalmazta meg Enyedi György, akadémikus, egy településekkel foglalkozó geográfus, hogy a népesség megtartó képesség az egyenlő a képességét megtartó vagy gyarapító népességgel. Hát ez ugye nem csak szójáték, de egy nagyon szellemes összefüggés is, és egy fontos dimenzió, hogy a népesség megtartás, a települések gyarapodása, népesség megtartó erre attól függ, hogy a képességüket miképpen tudják megtartani és gyarapítani az emberek. Na most a település politikák célja, ugye, amelyeket mi is tapasztalunk, és a mi elvárásainkban is szerepelnek, hogy a lakosságnak tartós, jó jövedelemet biztosítson, lehetőleg annak a növekedését is. A közszolgáltatások színvonala javuljon. Ennek kapcsán növekedjenek ugye a helyi adóbevételek, amelyből fejlődik a település. A helyi piac bővülése, hát ugye, ahogy a fogyasztó is és a termelő is megtalálja a maga piacát, és a gazdaság bővítése nyomán munkahelyek stabilizálása, illetve újrateremtése. A település központok szerepe nagyon fontos, hogy milyen vonzerőt tudnak gyakorolni. Ezekre a feltételekre hogyan tudnak és kik reagálni. Tehát a szervezők, szereplők köre a következő. Hát az operátorok, tehát a menedzserek és döntéshozók, másodszor ugye a fejlesztők, beruházók, cégtulajdonosok, harmadszor a fogyasztók, akik vásárlójáraikről döntenek, hogy ott hagyják, vagy máshova viszik, vagy éppen beviszik arra a településre. A negyedik a helyi önkormányzatoknak a fontos szerepe szervezőként fejlesztési koncepció kialakításával és megvalósításával. És a következő nagyon fontos szerep kulturálisan, civilizációs szempontból, társadalomszervezés szempontjából az egyházak és a jótékony szervezeteknek a szerepe. Ők azok, akik történelmi szerepet, történelmi fontosságú küldetést töltenek be a fejlődésben. A fejlesztések során ugye említettem adottságként, hogy a település helyben marad, tehát ha megveszik, akkor annak a szolgáltatásai teljesítményét veszik meg, a település maga ott marad. A tulajdon viszonya szintén a helyiek, illetve hát a letelepedettek és ott tulajdonszerzők körében marad. És sok embernek ugye sokszor eladható, hát számtalan turista jön, felkeresik gyógyüdülőket ugye gyógykezelés céljából, fesztiválközpontokat szintén zenei élmények szempontjából, és így tovább. Na most mi az, ami eladható? Ugye hát az egyik a konkrét szolgáltatások, amelyeket ugye említettem, egészségügy, fürdő, színház, kulturális rendezvények, fesztiválok. Második ugye gazdasági telephelyekként, hát hogy ott szállodákat, üdülő helyeket, vendéglátóipari egységeket részesítenek, amelyből bevétel származik. Nagyon fontosnak tartom a műemlékek védelmét, az nem közvetlen gazdasági haszonnal jár, és nem tulajdonátruházással jár, hát legalábbis jó esetben, hanem a műemlékek védelme, de szintén egy-egy nagy vonzerő, gondoljunk csak történelmi városainkra. És egyre jobban felértékelődik a szennyezetlen környezet szerepe. Kérem szépen, éppen most a koronavírus ideje alatt 20-25%-os a nagyforgalmú agglomerációk területén 20-25%-os, néha nagyobb szennyezőanyag kibocsátás csökkenés következett be. Tehát a környezet szempontjából is az észszerű közlekedés, a közlekedéssel való takarékosság, a szennyezőanyagoknak a csökkenése nagyon-nagyon fontos javulást jelenthet és jelent. Mi is határozza meg a környezetnek, városoknak, községeknek, üdülőhelyeknek az imázsát, ahogy modern szóval mondjuk, vagy imidzsét angolul, tehát a képét, a róla alkotott képet. A lakóhelyi feltételek, hogy mennyire zajos vagy mennyire terhelt a lakóhely, vagy annak a szépsége, értékei, milyen szolgáltatásokhoz lehet hozzájutni, hiszen mindenki szeretne a megszokott szolgáltatáshoz hozzájutni, azokat élvezni. A turisztikai vonzerő, ugye, hogy a városlakó szeretne a gyönyörű erdőknek a tiszta levegőjét, a Balatonnak, tavainknak a tiszta vizét és megnyugtató környezetét élvezni. A turisztikai vonzerő, hogy milyen turisztikai látványosságok, adottságok vannak a közelben, például van-e cseppkőbarlang, vizesés, más látnivaló. És a viselkedés, ami kérem szépen a 19. század második felében Svájcnak, Svédországnak, majd később egész Skandináviának a szegénységből való kiemelkedéséhez vezetett, és ugyanígy Németországban, Bajorországban, történelmi városaiban, falaiban nagyon-nagyon felértékelődött a történelem, a természeti környezet, az egészséges szolgáltatások és a megbízhatóságnak a szerepe. Ezek egyben a gazdasági szereplők számára is, hogy így mondjuk, ugye a telephely megválasztásának, tehát a letelepedésnek, beruházásnak is a fő tényezői közé tartoznak. Na most, ha értékelni akarjuk a fejlesztés szempontjából a településeket, akkor ugye figyelembe kell venni négy dolgot. Az erősségeket, vagyis hogy miben erős, vonzó az adott település. A másik a gyengeségeket, amiket csökkenteni kell. A lehetőségeket egyre jobban fel kell tárni, és jó gazdálkodással, jó stratégiával hasznosítani. És a veszélyeket, vagy negatívumokat pedig el kell hárítani, tehát környezeti terhelés csökkenése, és így tovább. Ha ezeket összegezni szokták, egy érdekes kategorizálás alakítható ki. Ez pedig a következő, ugye a teljesítmények és a fontosság alapján. Tehát, hogy hogyan értékeli az adott település népe, és hogyan válasszunk mi, hova szeretnénk utazni. Na az egyik ugye a szürke egér kategória, ez egy földrajzi fogalom, hát azt jelenti a szürke egér kategória, hát ebből nehéz kitörni, mert alacsony a teljesítmény, nincs megfelelő adottság, kicsi a vonzerő, nincs tőkerő, tehát bizony itt nagyon meg kell küzdeni az előrelépésért, de előrelépés mindig lehetséges. A másik a hiába szép kategória, csodálatos helyen van, de nehezen megközelíthető, nincsenek szolgáltatások, túl drága az adott teljesítmény az értékéhez képest, és így tovább. Tehát hiába szép, nem megy oda a turista, a látogatók száma nem gyarapszik, mert nem tudják kiaktázni, vagy éppen hasznosítani a lehetőségeket. A patópál típus, ugye, hogy megvolnának a lehetőségek, ott van a szép természeti környezet, erőforrások, esetleg gyógyvíz, de éppen nem tulajdonítanak neki erőt, nem fordítanak rá kellő figyelmet, vagy nincs elég tőke. De a tőkét ezért lehet vonzani, hogyha a megtérülésnek jó kilátásai vannak. Na és a sikerkulcsa település, hogyha a településnek a fontossága, az adottságai, azok kiaktázása, és a szolgáltatást nyújtók teljesítménye egyaránt megfelelő. Hát igyekezzünk ilyen sikerkulcsa településé válni magyar hazánkban minél több helyen. Ehhez az önkormányzatok jó teljesítménye, a fejlesztési politikák, a beruházások, és nem utolsó sorban a lakosság képzettsége, műveltsége, udvariassága nagyban hozzájárulhat. Na most a cselekvési tervbe, vagy a fejlesztési tervbe mi kerüljön? Tulajdonképpen itt mindig a kereslet és a versenyképesség javítása kell, hogy az előtérbe álljon, és nekünk is az a fontos, hogy megvan a saját keresletünk, az ki milyen versenyképességgel tudja kielégíteni, tehát annak alapján választunk. Na most ugye a beruházásokkal és a stratégiával kapcsolatban csak néhány szót, ugye? A originális innováció, tehát a jó fejlesztési stratégia nagyon fontos. Ennek része a tőkevonzás, és ugyanakkor a tőkevonzó kommunikáció, tehát az értékek felmutatása és stratégiába foglalása. Emlékeztető marketingre, emlékeztető piaci stratégiára is szükség van, tehát például Hévíz, Hajdúszoboszló esetében, vagy bármely más történelmi város esetében, akik ott jártak, ha kapnak visszajelzést, interneten való újabb ajánlatot vagy emlékeztetést, akkor következő időszakban is szívesen visszatérnek. A piacot szegmentálni kell, tehát tudni azt, hogy most egy kulturális komoly zenei fesztiválnak van-e rangja, vagy éppen a könnyű zene iránt van érdeklődés, fesztiválváros, vagy éppen egyetemi város, ahova nyári egyetemet lehet szervezni, tehát a piac szegmentálásának, a piac meghatározásának és a szereplők meghatározásának nagy szerepe van, akiket vonzani szeretnék. Min mérhető ez le? Hát a saját lakosság fontosságát említettem, hát akik ott laknak, aki ott lakik, marad-e, a tőke jön-e, szintén marad-e, vagy elmegy, milyen a kommunikációs lehetőség és képesség és annak a hatása. Tehát ezek mind-mind szerepet játszanak. Néhány adatot is a turizmusról szeretnék, és a közlekedés szállítás szerepéről. Kérném szépen, 1960-ban, tehát jó régen, amikor ameddig visszanyúlnak a történelmi statisztikáknak az idősorai összehasonlíthatóan, 1960-ban 240 szálloda volt Magyarországon, összesen 15.410 vendégággyal. És egy év alatt 1,11 millió vendég fordult meg. A rendszerváltáskor már 327 szálloda volt, és 56.655 férőhelyel. 2010-ben, tehát 10 évvel ezelőtt 900 szálloda volt, 123.518 férőhelyel, és tavaly évvégén 1051 szálloda volt, közel 150.000 férőhelyel. És a vendégészakák száma 14 millióról 23 millióra emelkedett 9 év alatt. Tehát látjuk az óriási fejlődést, különösen a rendszerváltás után, és az elmúlt 10 évben örvendetes volt a fejlődés. Én azt gondolom, ha idén lesz is megtorpanás, minden jel szerint 2021-re már visszaáll a helyzet, és a jelenlegi helyzet is a számok tükrében részben javuló, részben az értékesítés, tehát a bevétel, a minőségi szolgáltatások átlagosnál jobb értékesíthetőségében ez visszatükröződik. Tehát ez azért, ami nagyon örvendetes dolog. A közlekedés, ugye, hogy mennyien közlekednek és mivel, hát most nem mondanám végig a történelmi adatokat, csak annyit, hogy a rendszerváltáskor nem egész 2 millió személygépkocsi volt Magyarországon, és 2018-ban 3,6 millió. Tehát majdnem megkétszereződött a személygépkocsiknak a száma. Annak előnyeivel, és persze ugye szennyező anyag kibocsátásával együtt. De a szennyező anyag kibocsátás fajlagosan nagyon jól csökken, igen ám, de a személygépkocsik összes száma gyorsabban nőtt, mint a fajlagos szennyező anyag kibocsátás csökkentése. Ugyanez a helyzet a repülőforgalom terén, ahol egyre gazdaságosabb repülőgépek vannak, de oly mértékben növekedett meg a légiforgalom, kérem szépen a polgári légiforgalom mintegy 200-szorosára emelkedett az elmúlt 20 évben Európában. Hát tessék elgondolni, az a következő 20 évre már nem lehetne megint 200-szorosára növelni, mert ez hihetetlen drámai terhelést jelentene. A belföldi utazások egyre inkább felértékelődnek, és remélhetőleg 2020-ban ez áll majd előtérben, és akkor ez javíthatja a helyzetet, ami minden szempontból jó, a hazai pihenés kikapcsolódás szempontjából, a hazai történelmi és természeti környezet értékelése szempontjából, ifjúságunk történelmi nevelése szempontjából, itthon is és örvendetesen egyre inkább a környező országokban, az egész Kárpát-medencében, úgyhogy ez egy nagyon fontos tényező lehet önmagunkra és egymásra találásunknak a tényezője. Melyek a célrégiók? Magyarországon ugye az első, sok hosszú évek, évtizedek óta első helyen áll a Balaton, második Budapest és környéke, harmadik az Észak-Alföldi régió, és annak az üdülőhelyi, gyógyüdülőhelyi, és a negyedik Észak-Magyarország, a Mátra, Bükk, Zemplén gyönyörű természeti vidéke, és hát ugye a történelmi városok, Aktelki Cseppkőbarlanggal, Lilafüredi gyönyörű természeti környezettel, és így tovább. A vendégéjszakák száma is örvendetesen növekszik. Kérem szépen, 2010-től 2019-ig kevesebb, mint 20 millióról, több, mint 31 millióra növekedett. A legnagyobb növekedést a szállodáknál tapasztaltuk, utána a panziók, és ezután jönnek harmadik helyen a kempingek. Ez is azt jelzi, hogy a minőségi turizmus egyre inkább előtérbe került, de az ifjúságnál örvendetes az egyházi rendezvények, az Erzsébet táborok és más ifjúsági rendezvények és ifjúsági lehetőségek kiteljesedése. Egyébként, hogy mekkora a belföldi közlekedésnek az összteljesítménye, azt kérem szépen utaskilométerbe szokták mérni, tavaly 7372 millió, tehát azaz 7,3 milliárd utaskilométer tettünk meg vasúton. Autóbusszal ennél még többet, több mint 12422 millió, azaz 12 milliárd kilométert, és hajóval 8 millió kilométert. Nagyon fontos a kommunikáció, tehát hogy az értékfeltárás, annak a hasznosítása egyaránt javuljon. Érdekes, hogy egy utazó mennyit költött egy nap. 2010-ben 3386 forintot költött egy személy naponta, tavaly 2019-ben már 7038 forintot. Persze ez ugye a 2010-es forint értéke és a 2019-es forint érték, ugye az nagyban különbözik az árdrágulások miatt, de így is reál növekedés mutatható ki. Szóltunk a közlekedésről, a kommunikációról. Még valamit, ugye az időnek a szerepe, az idő szerepe a stratégiában. Hát ugye itt a városok és üdülőhelyek szempontjából van ugye úttörő stratégia, amikor az addig nem létező dolgokat feltárják és közvetítik a közönség felé, például ugye Egerszalókon a gyógyvíz kiaknázása, most csak egyetlen példát mondtam, a követő stratégia, hogy a Balaton mentén Keszthely, Hévíz, más gyorsan fejlődő üdülőhelyeket igyekeznek a szomszédos települések is követni, tehát a jó példának a követése. A másik ugye, amit az egyéni fogyasztó, a turista, a látogatók mindnyájan figyelembe veszünk, hogy igyekszünk a költségeinket alacsonyan tartani, hát ugye a vállalkozók számára is ugye a költség minimalizálás, mint fontos szempont, és ugyanakkor a minőség javítása is, tehát a minőség javításával viszont több bevétel érhető el, tehát hogy a magasabb színvonalú szolgáltatások és magasabb árbevétel álljon az előtérben. A lakosság is szavaz azáltal ugye, hogy az adott településen marad-e, vagy elhagyja. A tőke is szavaz, hogy jön-e, marad-e, fejleszte, és legfőképpen, hogy a különböző szempontokat, a természeti szempontokat, a kulturális rendezvényeket, a természet csöndjét, hogy lehet úgy összeegyeztetni, hogy minél több embernek javára váljon, persze mindenkinek nem lehet eleget tenni, ezért kell, hogy előtérben álljon egy egészséges piacépítés és egy egészséges piac szegmentálás, vagy piacnak a jó meghatározása. Eger vonzerejéhez ugye nagyban hozzájárult, sőt, Eger vonzereje nagyban arra épül, hogy Dobó István 1552-ben megvédte a török hódítóktól Egervárát. Kevésbé ismert, de hadd tegyük ismerté, hogy Komárom várát 39-szer védték meg a magyar csapatok az előretörő törökök elől, és mégis ez alig kap szerepet a történelmi oktatásban, vagy történelmi ismereteinkben. Na hát Komárom is híres lett, ugye, mert 1849-ben Klapka Györgyűje, híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére révén, tehát a kultúrában a nagy egyéniségek, nagy történelmi események szerepe és előtérbe helyezése is hozzájárul a vonzerőhöz. Mi legyen hát a remény a turizmus, az utazások, a nyár eltöltése szempontjából? Én azt gondolom, hogy Magyarországot megismerni, értékelni és megszeretni, és miután ez mindnyájunkban megvan, erősítsük ezt magunkban és családunkban, ismerőseink és rokonaink körében. Természet, kultúra és történelem. Sopron, a leghűségesebb város 1921-es népszavazással környékével együtt Magyarországra szavazott. Balassagyarmatvárost megvédték a lakosai a megszállóktól, és kiszorították a megszálló csapatokat Trianon után. Somoskőváralján is a lakosság aktívan szerepet játszott, és még annyi települést említhetnénk. A történelemből a történelmi emlékek megismerése 1956-ban ugye budapesti, mosonmagyaróvári, csongrádi, tiszakécskei, salgótarjáni, győri, veszprémi, szegedi, pécsi, és nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy hol mindenütt voltak egri csillagok. Az egri csillagok és minden város egri csillagainak, hőseinek a emlékezete és történelmi értékelése kapcsolódjon bennünk össze a gyönyörű magyar tájak felfedezésének, akár az Alföld Petőfi, aki az Alföld szerelmese volt, és a hegyeknek a költői Reményik Sándortól olyan hosszan sorolhatnánk. Június Jézus szíve hónapja. Jézus szívének áldása kísérje minnyájuk életét, munkáját és pihenését. Jó nyarat kívánok, köszönöm a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.